Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 22. Zsoltárból. Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, s nem férfiú, embereknek csúfja, és a nép utálta. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt. Szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsem. Túlkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem bársánbikái. Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvad belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem innyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. Megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a karttól, és az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. Jákob minden ivadékai dicsőítsék őt, és féljétek őt Izrael minden magzata. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaim megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak, és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké. Megemlékeznek, és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek, és leborulnak a föld gazdagai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik porba hullanak, és akik életben nem tarthatják lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljőnek, s hirdetik az ő igazságát az ő utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te vagy ennek a világnak az ura. Köszönjük neked, hogy te uralkodsz a pogányokon, te uralkodsz minden népen. Köszönjük neked, hogy a te királyi uralmad alatt élhetjük az életünket, hogy bármi is vegyen körül bennünket ebben a világban, tudhatjuk, hogy mindezek fölött te élsz és uralkodsz mindörökké. Köszönjük, hogy a te gondviselő szeretetedet megtapasztalhattuk az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy velünk voltál utainkon, és megőriztél bennünket. Köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket most ide, a te szent hajlékodba, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük, hogy kiragadtál bennünket a hétköznapok rohanásából, hogy elcsendesítsd a mi szívünket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te golgotai áldozatodat, amely mindennél drágább nekünk, amelynek az érdeméért jöhetünk a mennyei atya elé, és kitárhatjuk előtte a mi szívünk kéréseit. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te drága áldozatodat, és azért könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor nem látjuk elég drágának és elég értékesnek a te kegyelmedet. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor visszaélünk a te türelmeddel. Azért könyörgünk, hogy te áld meg a mostani alkalmunkat, hogy a veled való szövetségünknek a megújítása lehessen ez. Kérünk azért, hogy te szentelj meg bennünket, te légy jelen itt szent lelked által, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, Istenek igéjét olvasom közöttetek a felolvasott 22. Zsoltárból, a második, harmadik, negyedik és 26. verséből eképpen. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz. Rólad szólnak Izrael dicséretei. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Kedves testvéreim, bőjt 5. vasárnapján elkerülhetetlen, hogy lelki szemeinket Isten csodálatos tettére, a megváltás csodájára nevessük. Jövő vasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, utána pedig a nagy hét eseményei veszik kezdetét. Bőjt ezen vasárnapját az egyházi hagyomány a szenvedés vasárnapja néven ismeri. Szenvedés vasárnapja. A szenvedés kínnal, fájdalommal, gyötrelemmel jár. Az ember pedig fél a szenvedéstől, fél a fájdalomtól, fél a kintól, fél a gyötrelemtől. Megpróbál mindent megtenni azért, hogy megelőzze, hogy elkerülje. De nem lehet, mert az élet elválaszthatatlan része a szenvedés. Fájdalommal szülött gyermeked, már az élet kezdetét, az élet adásnál is ott van a testikén. Egy-egy élettől való búcsúzáskor szintén jelen van a lelki gyötrelem, a gyász fájdalma. E kereteken belül, életutunkon nagyon sokszor átélünk veszteségeket, szenvedést, betegségek miatt, csalódások miatt, igazságtalanságok miatt, bántások miatt, és sorolhatnánk még, hogy mi miatt. A teremtett világ fájdalmában nyög, mondja Pál apostol a római levélben. Keresztény emberként azonban úgy kell megközelítenünk a szenvedés kérdését, hogy bizony célja van. Célja van a szenvedésnek, a próbára tételnek. Azért, hogy megtisztítson. Azért, hogy valami új születhessen az életünkben. A krízis szó a kínai képírásban veszély és esély. Bizony a próbatételben, a szenvedések közepette valami olyan dolog születhet meg az életünkben. A hitéletünkben, az értékrendünkben, ami addig nem volt jelen, ami által nemesebbé, tisztábbá válhatunk. Az ember belső elcsendesedése közben, ilyenkor bőjt idején, épp ezért fontos, hogy felfelé is figyeljen, hogy megnyissa szívét Isten lelkének a munkája előtt. Hiszen ez az időszak beletorkollik a passió történetbe, melynek személyes átélése, megértése hitünk szempontjából kulcsfontosságú kérdés. Mindannyian tudunk valamit a passió történetről. Sokszor hallottunk már ezzel az ünnepkörrel kapcsolatos igehirdetéseket. Sokat foglalkozik ezzel a képzőművészet, az irodalom is. Azt tapasztaljuk azonban, hogy ezekben az ábrázolásokban az alkotó gyakran távol kerül a valódi eseményektől. Mindenki saját Krisztus képét ábrázolja, saját nézőpontját érvényesíti az alkotás során. Az ünnepre készülve figyeljünk arra, hogy mit tudunk meg a felolvasott ige szakaszból, Krisztusról, az ő alakjáról. A 22. Zsoltár különleges gyöngyszem a Zsoltárok könyvében. Nem csak egy megélt élettapasztalatot sűrítő, tanulságos Zsoltár, hanem profétikus ihletésű mű. Messiási Zsoltár, mely megmutat valamit Krisztusból, az ő szenvedéséből, az ő személyéről, az ő titkáról. A legdrámaibb Zsoltár, mert rendkívüli végletek találhatóak benne. Halál és jajszó, élet és diadal ének egyszerre. A felolvasott Zsoltár különlegessége továbbá, hogy a leírt szavak több síkon is érthetők, értelmezhetők. Három ilyen megközelítést emelek most ki a testvéreknek, melyek bepillantást engedhetnek nekünk e mai Isten tiszteleten az ige sokrétű üzenetébe. Az első értelmezési sík a Zsoltár írójának a jelene. Nem sokat tudunk a leíró személyéről, annál többet arról a mélységről és magasságról, amit megélt. A Zsoltár szavaiból az emberi élet legsötétebb mélységei villannak fel előttünk. Elhagyatottság, halálközeli állapot, igazságtalanság. Kísérjük most útján a Zsoltár íróját, ahogy leírja átélt szenvedését és szabadulását a Zsoltár tanúsága szerint. 5 lépést kell megtennünk. Először, mint a legtöbb ember, a zsoltáros is a miérttel fordul Istenhez. Istenhez, akit én Istenemnek nevez, akihez curos szálak fűzik. Istenem, miért? Miért vagy távol? Miért hagytál el? Miért nem válaszolsz? A Zsoltár írója egyedül érzi magát. Távol a felemeltetéstől, távol a segítőkéztől, távol a megnyugvástól. Úgy érzi magát, mint aki örvényben van, amely húzza lefelé, és hogy közel a vég. Pedig kéri a segítséget, nem is akárkitől, Istenétől. Mégsem tud a kiáltása elhalkulni, a gyötrődése kisimulni, a fájdalmat tombolni. Mennyire ismerős, mennyire emberi, mennyire érthető ez az első lépés. És bár szükség van erre a kérdésre, hogy miért, erre a szintre is. Jaj, ha az ember megáll itt, és nem megy tovább. Megoldás ugyanis nem származik akkor, ha a miérteket ismételgetjük csupán, és azt súlykoljuk magunkba, hogy Isten elhagyott minket. A második lépésben eszébe jut a leírónak mindaz, amit tud Istenről. Az érzelmi kiáltás, kitörés után működésbe lép az értelem. Felsorolja az ember azt, amit tud Isten szabadításáról, amit hallott elődei elbeszéléséből, hogy ő dicséretre méltó, hogy akik benne bíztak, azokat megmentette, nem szégyenültek meg, hogy akik hozzá kiáltottak segítségért, megmenekültek. A gond csak az, hogy ez a nehézségben lévő embernek nem sok konkrét segítséget jelent, mintha ezek az elméleti igazságok és korábbi megtapasztalások nem működnének a legnagyobb baj idején, amikor pedig az ember szeretné megtapasztalni azok igazságát és erejét. Talán ez a felismerés eredményezi a harmadik lépést, mely során a zsoltáros emberi mi voltában inog meg. Nagyon sötéten látja állapotát, féregnek nevezi magát, emberinek gyengének, jelentéktelennek tartja magát. Szenvedései eltorzították, a többiek már nem is tekintik embernek. A Biblia az állatokat négy csoportja osztja, és a férgek a negyedikbe, a csúszómászók sorába nyernek besorolást. Ez is arra utal, hogy a Biblia a férgeket a legalacsonyabb rendű lényeknek tekinti. Érthető, hogy így vélekedik magáról a zsoltáros, hiszen ellenfelei gúnyolják, csúfolják, a legsebezhetőbb pontját találják el. Ha Istenre bízta magát, akkor szabadítsa is ki őt a bajból. A zsoltáros szenved, az őt ért gonosz rágalmak miatt, bántások miatt. Úgy érzi, hogy igazságtalanul szenved, hogy igazságtalanul bántják, és nem is érti Istenét. És anélkül, hogy mélyebbre süllyedne a zsoltáríró mélységének leírásában, teret enged a hitének. Habár úgy érzi, hogy Isten elhagyta, ráébred arra, hogy az, hogy él, hogy még egyáltalán él, az az ő kegyelmének köszönhető. Összetörik még jobban, és az alázat egy magasabb szintjére emelkedik. És ebben az állapotban elkezdi újra segítségül hívni Istent. Mert egy Istentől elhagyott ember nem tud a maga erejéből felerőlködni hozzá. Ebben az emberben, ebben a zsoltárosban a számonkérés, hogy hol van, miért nem segít, elhalkul. És kezd felerősödni a hálaadás az ő szívében. Emlékezve arra, hogy igazán mindig is csak rászámíthatott. Nem volt senki, akiben annyira megbízhatott volna, mint Istenében. Anyja méhében való formáltatása óta ismeri és vele van. Az élete mindig is tőle függött, és most is tőle függ. Itt látom ennek a lelki folyamatnak a megoldását. Akkor fordul meg a dolog, mikor belátja az ember, hogy csak az Isten segíthet. Nincs más. Ez a fajta teljes rászorultság az Istenre, az Isten félelem, a teljes függés őtőle. Logikusan következik az utolsó ötödik lépés a leíró lelki folyamatában. Megjelenik a szabadítás reménye, hogy nagy irgalommal össze fogja gyűjteni, meg fogja menteni. A lelki szenvedés, gyötrődés kint felváltja a reménység, az élő reménység. Olyan nagy dolog ez, hogy az ember átmegy egy ilyen próbán, egy ilyen szenvedésen. De a csodálatos, hogy a végkimenetel lehet a reménység, hiszen minden szenvedés, minden próbatétel veszély és esély. Esély, hogy megerősödjünk a hitünkben, hogy a reménységünkben megerősödjünk. Miután megismertük a zsoltár íróján a bizonságtételét, térjünk a második értelmezési sikra, Krisztus szenvedéseire, az ő áldozataira való utalásra. Krisztus szenvedésének és halálának bizonyos elemei elevenednek meg előttünk. Jól emlékszünk a megváltó szavaira a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus a kereszten ennek a zsoltárnak a szavaival imádkozik. Kereszt alatt álló emberek ugyanúgy csúfolták őt is, mint a zsoltár leíróját. Miért nem menti meg őt Isten, ha benne bízott? Bizony, féktelen és dühöngő erőszak veszi körül Jézust, de nem szegül velük szembe. Szelítséggel fogadja és elviseli. Átéli az emberi természet gyöngeségét. Szétfolyt, mint a víz. Kificamodtak csontjai. Szíve megolvad bensőjében, mint a viasz. torka kiszáradt, mint a cserép, nyelve az inéhez tapadt, a halál korában fekszik. De mind ezek közepette az ő gondolatai, az ő szavai az Úrra néznek, az Úrhoz kiáltanak. Milyen csodálatos ez, hogy itt, ebben a helyzetben példát ad nekünk. Kiáltani az Úrhoz, imádkozni az Úrhoz a szenvedések közepette, és szelídséggel, alázattal elviselni. Pedig kutyák vették körül, így hallhattuk. Szívtelen, lelkiismeretlen, szégyentelen teremtmények, akik abban találták gyönyörűségeket, hogy a másik embert megalázzák, szidalmazzák, megszégyenítsék. Olyat, aki nem áll ellen nekik. Gonoszok voltak, és erőszakosak. Csak álltak, és néztek. Szívtalanul szidalmazták. Részvét egyetlen pillanatra sem jelent meg. S talán a legismertebb mondat, köntösömre sorsot vetettek. Ez megtörtént a kereszt alatt. A római katonák sorsvetéssel osztoztak ruháim. Krisztus szenvedésének részletei villannak itt fel előttünk. Egy Krisztus előtt több száz évvel íródott Zsoltárban. Ráirányítják a figyelmünket arra, mennyire komolyan kell vennünk Krisztus áldozatát. Milyen valóságos ára volt ennek az áldozatnak. Ezekből a leírásokból megsejthetjük, de teljesen megérteni, átérezni nem fogjuk sosem. Egy ének így fogalmaz. Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. Kedves testvéreim, mikor az ember ebből a szemszögből tekint erre a Zsoltára, és felfedezi benne a Krisztus szenvedésére való utalást, megáll, és csak ámul. Igen, ámulnunk és csodálkoznunk kell újra és újra, mert ez lehetetlen. E nagy szeretet és odaadás felfoghatatlan és felkavaró egyszerre. Az embert megállásra, térthajtásra kényszeríti. Arra, hogy megváltoztassa életének korábbi irányát, hogy megtérjen, odaforduljon ahhoz az Istenhez, aki egyetlen fiát nem kímélte, hanem értünk adta tökéletes áldozatként, ami bűneink bocsánatára. Így készülhetünk az ünnepre, így érhetünk a bőjt végére, hogy megértjük azt, hogy egyetlen dologra van szükségünk igazán, Isten szeretetére Krisztusban. Ennek a befogadása pedig, és az e szerint való élés lehet egész életünk célja. És elérkeztünk az utolsó, harmadik értelmezési síkhoz, ami saját életünkre való értelmezéshez. Hiszen biztos magunkra ismertünk a Zsoltár írójának szenvedéseiben, gyötrelmeiben. Lehet, hogy átéltük annak egyes szakaszait mi magunk is. Több helyen azonosulhattunk az igében hallottakkal. Én most két dolgot emelek ki, melyek megérintettek, mikor erre az ige hirdetésre készültem, és ezen a Zsoltáron elmélkedtem. Az egyik, hogy a Zsoltárban van egy csodálatos változás. Először azt olvassuk a negyedik versben, hogy Istennek azt mondja a Zsoltár író, rólad szólnak Izrael dicséretei. Pár verssel később hitvallásként csendül fel. Rólad szól dicséretem. Ezen a változáson kell nekünk is átmennünk, hogy kívülállókból bentlévőkké legyünk. Nem úgy kell ismernünk Istent, mint akit dicsér a gyülekezet, hanem úgy, mint akit én dicsérek a gyülekezettel együtt. Milyen csodálatos hitvallás ez, milyen sok erő van benne. Rólad szól dicséretem. A tied vagyok, Uram, téged dicsérlek, mert egyedül te segítesz rajtam. Nincs más, akire mindig számíthatnék. Mindig téged akarlak dicsérni, mert méltó vagy rá. Szeretlek, Uram, mert te előbb szeretél engem. Viszont szeretlek, mert megismertem a te szeretetedet Krisztusban. A második pedig ebből következik. egy biztatás a számunkra. Azt mondja Zsoltár írója, szívetek legyen vidám mindenkor. Így áll az igében előttünk, és okunk is van rá Krisztusban. Hiszen Mesterünk feltámadt a halálból, és örök életet szerzett nekünk. Van segítségünk ez életben, és örök életünk vele a mennyekben. Ezért szívetek legyen mindenkor vidám. Ez a vidámság nem hangulatot jelent, hanem elkötelezést, hálát és békességet afelől, hogy Isten gyermeke vagyok. Tudjátok, testvéreim, a szívünk örökké vidám lesz ő nála az örök boldogságban. És ha szenvedéseket is kell átélnünk, mélységeket megjárnunk, Krisztusban nem veheti el tőlünk semmi és senki ezt az örök örömet, vidámságot, boldogságot, a mennyei örökségünket. Mert meg vagyok győződve, és mondhatjuk egy szívvel, egy szájjal, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmák, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Mennyei édesatyánk, felséges Istenünk, rólad szólnak Izrael dicséretei, rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Köszönjük, hogy fiadban példát adtál arra is, hogy vállaljuk szenvedéseinket szeriden és alázatosan. És ne felejtsük el, hogy te velünk vagy a próbákban. Ismered emberi létünk gyengeségeit, véges voltát. Látod, hogy hol van életünk legtámadhatóbb pontja. Látod, hogy hol próbál kikezdeni az ellenség a gonosz, hogy eltávolítson tőled. Hogy bemocskolja, amit te megtisztítottál. Hogy csúszómászóvá tegye, amit te felemeltél és megszenteltél. Urunk Istenünk, esedezünk hosszú tűrésért, hogyha próbákban vagyunk, megálljunk, és a szenvedés tüze megtisztítson, megedzen bennünket, és kipróbáltakká, álhatatossá tegyen. Urunk, halld meg kiáltásunkat, fakadd fel szívünkből a hálát. Urunk, köszönjük, hogy te ezt adod nekünk, a te szeretetedet, a te irgalmadat, és betöltesz bennünket a te lelkeddel. Irgalmasságba ajánljuk szeretteinket, gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat, hazánkat, Magyarországot. Könyörgünk azokért, akik testi vagy lelki kínok között vannak ebben az órában is. Nyújts feléjük erős jobbodat, és ajándékozz meg őket a szabadulás örömével. Urunk, áldj és szentelj meg bennünket, hogy valóban békességként ott legyen a szívünkben, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, testvérek vagyunk, és te pedig a mi atyánk vagy. Áldunk és magasztalunk Istenünk. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megszentelő és megtartó ereje legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.